Dicsértessék a Jézus Krisztus! A kedves hallgatók az Élő Közösség című műsort hallják, melyben bemutatkozik a Káposztásmegyeri Szentháromság plébánia templom hívő közössége. Molnár Péter vagyok, a Mária Rádió önkéntes riportere. Először Béla atyához fordulnék, és vele készítenék riportot, ha megengedi az atya, és az első kérdésem az lenne önhöz, hogy Szentháromság vasárnapján van ez a rádió közvetítés, hogy a Szentháromság mit jelent pontosan, milyen gondolatok fogalmazódnak meg önben ezzel kapcsolatban. Én ezt úgy tudnám, mint hívő kifejezni, hogy mi ezt úgy szoktuk elmondani, hogy dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mit tudna ezzel kapcsolatban még Béla atya mondani a kedves hallgatóknak?
Hát, ha liturgikus szempontból közelítjük meg, azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy ez a húsvéti ünnepkör után következik, tehát pünkösd utáni vasárnap, és utána pedig úrnapja. Mindenképpen Jézus Krisztus az, aki az Isten gazdagságát és az örök életet közvetíti a számunkra, és alapvetően ez egy titok, hogy hogyan lehet három személy egységben, teljes egységben egyetlen Isten, de azért tudjuk, én a gyerekeknek azt szoktam mondani, mint hasonlat, hogy mint egy család, ahol van apa, anya, gyerekek, ahol a személyek a szeretet által egységben lehetnek. Persze a földi hasonlatok mindig egy kicsit sántítanak, de azért az Isten nem véletlen, hogy az ember teremtésekor ezt mondja, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és az a képességünk, hogy tudunk szeretni, hogy tudunk kilépni az önzésünkből, a saját köreinkből, ebben tudunk hasonlítani az Istenre, és ő erre hív meg, és tulajdonképpen a plébánia is. Tomka Feri atya, Ferenc atya alatt, hát ezért kapta ezt a nevet, hogy ez a szeretet, ami az Istent jellemzi, megvalósuljon, mint egy leszálljon ide a földre, és megvalósuljon a plébánia közösségében, amely azt hiszem, hogy nem csak a Szent Háromság plébánia, de minden plébániának feladata vagy küldetése, hogy az Isten szeretetét mutassa, sugározza a világ felé.
Béla atya, mit tart fontosnak megosztani az életéről?
Hát nehéz így összefoglalni. Én 11 éve vagyok lassan pap, és a papságomban a neokatekumenális út segített az a közösség, ahova már több mint 20 éve járok, és tulajdonképpen a szemináriumba is úgy kerültem, hogy nem Magyarországra, hanem azzal a készséggel, hogy ahova az Isten hív, oda megyek, hogy egy kicsit ezt a fajta egyetemességet, amire papságunk szól, megtapasztaljam, és így kerültem én Svájcba, Lugánóba. Ez Svájcnak az olasz nyelvű része, nincs túl messze Milánótól, és valóban segítség volt, egy kicsit úgy azt szoktam mondani, mint ahogy az Isten kihívja Ábrahámot a rokonsága köréből, hogy tudjuk tapasztalni, hogy az Isten mindenhol jelen van, és hogy tényleg az ő szeretete ingyenes és feltétel nélküli, és a nehézségek között is ott van, mert hát talán a legelső nehézség mindig ilyenkor a nyelvi nehézség, hogy az ember nem érti a nyelvet, vagy fél attól, hogy hogyan fogadják, de ha az ember valóban elhagyja a rokonságát, akkor tapasztalhatja, hogy ez megvalósul, és tényleg örömmel tud visszagondolni arra én is a lugánói szemináriumi évekre, hogy tapasztaltam az Isten szeretetét, hogy ő mindenhol jelen van.
2006-ban jött vissza, ha jól tudom, Magyarországra, és 2008-ban szentelték pappá. Szeretném megkérdezni, atya, hogy mi volt a papi jelmondata, hogyha ezt elmondaná a kedves hallgatóknak.
Hát a papi jelmondatom, pont most a Szentmisén hallottuk ezt, hogy a búzamag, hogyha nem hull a földbe és el nem hal, akkor egyedül marad, de ha meghal, akkor sok termést hoz. Úgy gondolom, hogy ez egy húsvéti jelmondat, és hát valójában Krisztusra utal, aki értünk adta az életét, és termést hozott mindannyiunknak, hozza az örök életet. Talán a visszatérésemről annyit, hogy érdekes, hogy pont amikor én 2006-ban visszakerültem a központi szemináriumba, a Bíboros atya azt mondta, hogy ott legyek még, illeszkedjek be, bár a tanulmányaimat már elvégeztem, hogy utána 2007-ben volt a diákonus szentelésem, és akkor, mint diákonus Chiara Lubich halálakor, az akkori prefektus atya Marton Zsolt mondta, hogy aki szeretne, Káposztásmegyeren részt vehetne egy ilyen háladó szentmisén, és akkor én eljöttem ide, és van is róla fénykép. Úgyhogy akkor még nem gondoltam volna, hogy aztán később ide kerülök. És aztán 2008-ban volt a papszentelés, június 14-én Esztergomban, és egy évet töltöttem a budavári Nagyboldogasszonyban, a Mátyás templomban, 5 évet pedig a Szent Kereszt templomban, a külső Ferencvárosi Szent Kereszt plébánián, Kerényi Lajos atya mellett, és 2014 óta vagyok itt.
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen családi hátteret hozott magával atya? Mit tudna erről mondani?
Hát elég nagy a családom, nagy a rokonság, bár édesanyám most már nem él, de ők 6 voltak testvérek, most már csak 3 él közülük, és az egyik nagybátyám, ő pap, Gedeon József atya, aki a Váci Egyház megyében van. Édesapám részéről is 6 vannak testvérek, úgyhogy sok az unokatestvér. Azt gondolom, hogy nagyjából egy átlagos család és hívő család templomba jártunk, bár aztán később mondjuk úgy, hogy a szüleim házassága hajótörés szenvedett, az apám elhagyta az anyámat, de különösen a neokatekumenális út által úgy érzem, hogy az Isten sokat segített, hogy az őszinteség által, egy kis közösség által, a valóság megismerés által megtapasztaljam az Isten szeretetét, hogy ő sokakat hív az ő szolgálatára, és hogy ez jó dolog, még akkor is, hogyha természetesen vannak nehézségek, úgyhogy ezért hálát adok, hogy ő meghívott a papságra.
Igen. Egy nagyon érdekes gondolatot olvastam, amit ön fogalmazott meg a szüleinek a válásával kapcsolatban, ez pedig a következő, ha engedi, akkor elmondanám a kedves hallgatóknak. Azt szoktam mondani, hogy a házasság lehetetlen az Isten nélkül, pusztán emberi erővel nem lehet fenntartani, ugyanakkor az Isten a biztosíték, hogy mindig lehet megújulni, és nincs lehetetlen helyzet. A válás valósága így nehézség és tanúságtétel is egyben számomra. Kedves atya, mikor hallotta először, hogy a Jóisten hívja, szólítja önt, ha ezt elmondaná a hallgatóknak?
Hát tulajdonképpen ezt inkább úgy visszatekintve mondhatom, tehát nem gondolom, hogy volt egy valami olyan nagy esemény, valami robbanás, ahol hirtelen egyértelművé vált, hogy ez az én utam. Én a szemináriumba úgy jelentkeztem, a Redemptoris Mater szemináriumba, aminek még nem tudtam a helyét, hogy nézzük meg, hogy az Isten is akarja-e, vagy hogy tényleg ez az én utam, és úgy érzem, hogy a szeminárium 10 éve vagy 12 éve alatt ebben az Isten megerősítést adott. De volt egy olyan tapasztalatom, ami inkább egyfajta Isten élmény volt, hogy az Isten ingyenes, feltétel nélküli szeretetének a megtapasztalása, mert elég nagy baráti köröm volt, meg az egyetemen, főiskolán gyakran jártunk szórakozni, italozni is, és egyszer egy ilyen este után, amikor hazamentem, akkor tapasztaltam ezt, hogy én lenéztem magam, és hát tulajdonképpen feltettem ezt a kérdést, hogy mi az értelme az életemnek, mert persze van sok barátom, de igazából boldog nem vagyok, és akkor tapasztaltam, hogy az Isten mellettem van, és hogy még akkor is, hogyha én esetleg lenézem magam, vagy úgy gondolom, hogy az életem értelmetlen, ő számít rám, és szeret engem, és nem azért, mert én jót teszek, vagy hogy én ezt vagy azt nyújtom, vagy az Isten szeretetét nem lehet megvenni, és ő mindig is szeret attól függetlenül, hogy én milyen vagyok.
Na most Lugánóban járt ugye szemináriumban, ezt megbeszéltük, és ez a neokatekumenális úthoz kötődik. Mit jelent pontosan a neokatekumenális út, atya?
Hát a katekumenátus az ősegyházban a hittanulóknak az útja, ami azt jelenti, hogy akik, hát elsősorban akik felnőttként valamilyen tapasztalatot kaptak az Istenről, a keresztényekről, és szerettek volna megkeresztelkedni, akkor az ősegyházban a katekumenátus szolgálta azt, hogy ebbe bevezetést kapjanak, és a püspök úgy keresztelte meg őket, hogy először is megvizsgálták őket, hogy valóban a Szentlélek működik bennük, valóban elkezdődött-e valami változás az életükben. A neokatekumenális út is ezt szolgálja. A sínat táján született ez az út, és tulajdonképpen 3 lábon áll, ami segíti a katekumeneket a felnőtt hitre való eljutásban. Az Isten igéje, a Szentírás, nagyon fontos, hogy ezt meghalljuk, mert az üdvösséget ezáltal kapjuk. A közösség, hogy kapcsolatban legyünk másokkal, akik ugyanezt az utat járják, akik ugyanúgy az Istent keresik. És a liturgia elsősorban az eukarisztia, ahol tudunk ünnepelni, és ahol maga Krisztus jelenik meg, és mintegy tudjuk őt érinteni, és egy kis ízelítőt kapunk az örök életből.
Egy nagyon érdekes megfogalmazása volt még, amit olvastam az interneten, ezzel kapcsolatban, amit szintén szeretnék a hallgatóknak felolvasni. A neokatekumenális útról azt hozom, hogy a legfontosabb titok a húsvéti misztérium, Krisztus halála és feltámadása, és ezt kell hirdetni azok között, akik templomba járók, és azok között is, akik távol vannak. Hirdetnünk kell az örömhírt, hiszen olyan sokan szenvednek és várnak valamit, és nem tudják, miért nem működik az életük. Atya, akkor a misszió központi gondolata számára?
Igen, azt gondolom, hogy nem kell nagyon bemutatni, hogy milyen a mai világ helyzete. Nem csak a temetések alkalmával, de egyébként is lehet tapasztalni, hogy az emberek szomorúak, vagy nem találják a helyüket, és még azt sem tudják, hogy mit keresnek, hogy például Krisztusra szomjaznak, és alapvetően a boldogságban ezt a feltétel nélküli szeretetet keresik, és ezért fontos, hogy erről tanúságot tegyünk, és hívjuk az embereket, mert azok is, akik templomba járnak, azok is, akik nem, valójában minden ember ezt a feltétel nélküli szeretetet keresi, és azt, hogy van föltámadás, hogy van örök élet, hogy az Isten szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk, és hogy az üdvösség ingyenes, Krisztus ingyenesen adja az örök életet mindazok számára, akik hisznek benne, akik elfogadják, akik valóban őszintén keresik ezt, és ebben sokszor egy probléma, egy nehézség, segítség, hogy fölfedezzük a saját nyomorúságunkat, azt, hogy bűnösök vagyunk, és hogy csak az Isten segíthet rajtunk, pontosan ezáltal az örömhír által, hogy az Isten úgy szeret, ahogy vagyunk, és ingyenesen fölkínálja az üdvösséget.
Igen, köszönöm szépen. Ön az alapító plébános helyére jött, és óhatatlan ilyenkor az összehasonlítás, hogy nyomasztja ennek a tudata, vagy tud tőle szabad lenni, atya?
Úgy érzem, hogy tudok szabad lenni. Már akkor a kezdetén, még mielőtt a kinevezést hivatalosan megkaptam, eljöttem, és egy párszor beszélgettünk Feri atyával, tehát úgy gondolom, hogy ő próbálta átadni úgymond a stafétabotot, és nem éreztem azt, hogy nem fogadtak volna be az itteni hívek, vagy hogy ilyenfajta konfliktus lett volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem a pap személye az elsődleges. Nyilván fontos ez is, és mindenkinek megvan a saját karaktere vagy jellemzői, de ha Krisztust adjuk, akkor ez a legfontosabb.
Szeretném még azt megkérdezni, hogy milyenek voltak a benyomásait Káposztás megyeren először, amikor ide került, ha arra még visszaemlékszik.
Igen, hát rögtön kaptam egy lelki csokrot, mondjuk így, ami bemutatkozás a családok részéről, és azért azt láttam rögtön, hogy sok család van, fiatalok is vannak, nem csak idősek a templomban, és ez jó volt látni, és egy meghívást is vasárnapi ebédekre, ami által sok családot, így van, meg tudtam ismerni, és azt gondolom, hogy ez hát részben folytatódik mind a mai napig, és hogy ez segít engem is a papságomban, hiszen azt gyakran mondom, hogy a két szentség, amelyek a közösség szolgálatára alapított Jézus Krisztus, az egyházi rend és a házasság szentsége kiegészítik egymást, és az egyik nem lehet meg a másik nélkül, tehát ahogy a szentségek kiszolgáltatása, mondjuk a papok részéről, vagy az ige hirdetés, ugyanúgy a házastársak részéről a család és az élet továbbadása, és nagyon sok más dolog kell, hogy egymást kiegészítsék, és különféle módon ugyanazt az örömhírt sugározzák.
Azt láttam, hogy itt egy nagyon szép és nagyon élénk közösségi élet van. Tehát volt olyan szerencsém, hogy Béla atya meghívott a Szentmisére a felvétel előtt, és részt vehettem rajta, ami nagyon nagy élmény volt számomra. Láthattam ezt a gyönyörű, szép kis templomot, ami tényleg egyszerűségében is gyönyörű, és engem is megérintett a közösségnek a hangulata, tehát az, hogy az én lelkemet is nyugalom és boldogság szállta meg, és így tudtunk elkezdeni beszélgetni, és még a szűzanyához is tudtunk ugye a felvétel előtt fohászkodni, és egy imát is el tudtunk közösen mondani. Úgyhogy én úgy érzem, hogy azt is kimondhatnánk, Béla atya, hogy ez a lelki otthona is valamilyen módon?
Igen, tehát nekem van természetesen saját közösségem, ahova már, ahogy említettem, több mint 20 éve járok, de itt a plébánia nyilván más szempontból, és én nem tudnám azt csinálni, ahogy Feri atya sem tudta volna, ha nem lennének segítők. Tehát a közösség nélkül ez nem megy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon pozitív és egy élő dolog, és ezért azt gondolom, azért is hívtam másokat, hogy ez a bemutatkozás egy kicsit teljesebb legyen, hogy ne csak én beszéljek, hanem megszólaljanak azok is, akik itt a plébánián valamilyen módon részt vesznek a közösség életében.
Itt ül még az asztalnál a közösség tagjainak egy része, akiket szeretnék személyesen bemutatni. Ha volna olyan kedves bemutatkozni a Mária Rádió hallgatóinak, parancsoljon!
Tamás, Nébesen úrra vagyok, és a családcsoportok képviseletében jöttem most ide.
És szokott cikkeket is írni. Én láttam a plébániának a honlapján, hogy több cikke is megjelent, kedves Nóra, ugye?
Így van. Itt a plébánián elhangzott, hogy tehát mindennek alapja a közösség, a Szent Háromság, és azt érezzük, hogy ez a Szent Háromságos szeretet akkor sugárzik ki, hogyha ezt továbbadjuk. Ezt továbbadhatjuk egymásnak szeretett tettekkel is, illetve mi úgy gondoljuk, hogy a kommunikáció által ezért van honlapunk, Facebook oldalunk, ezért csinálunk egy újságot, az Ébresztő nevű újságot, ami szintén arról szól, arról az életről, amit nap mint nap megtapasztalunk itt az Istennek a kegyelme által. És fontos, hogy tényleg mindennek az alapja az, hogy egybegyűlünk, találkozunk, egymással megosztjuk a gondolatainkat, és hogy ebből születik bármi, tehát ebben hiszünk, nem egyéni teljesítményekbe. Az, hogy ezt valaki megírja, néha én vagyok, néha más, az egy dolog, de ami születik, az mindig a közösségből és a kapcsolatból születik. És azt hiszem, hogy ez a közösségnek tényleg az alapja, amiről szeretnénk tanúságot tenni.
Köszönöm szépen a gondolatait, és akkor megkérem, hogy legyen olyan kedves egy kicsit közelebb fáradni a mikrofonhoz és bemutatkozni. Akkor kérném, hogy a hallgatóknak mondja el, hogy ön kit képvisel, és a kedves nevét, hogyha elmondaná.
Szalma Botonné vagyok. Kezdetektől ide járunk férjemmel, gyerekeimmel ebbe a közösségbe. Most már nagymamaként, és nagyon nagy kegyelemnek élem meg, hogy a gyerekeim mindhárman megházasodtak. 8 unokánk van, ők is itt a közelbe laknak, és ide tartoznak ugyanebbe a közösségbe. Hát sok minden volt ez alatt a közel 30 év alatt itt a plébánián, amiben részt vettem. Mostani legnagyobb örömöm az a gyermek szentségimádás, ami nemrég indult, és ez is úgy alakult, formálódott, mert többünkben bennünk volt ez a vágy, mert éreztük, én az unokáimon láttam, hogy mit jelent bemenni, bementünk a templomba, és akkor azt mondtam a bazilikába konkrétan, és mondtuk a férjemmel, a gyerekeknek, hogy egy perc csönd legyen, és Jézusnak azt mondanak, amit akarnak. Hát az én unokáim elég zizegős, meg nyüzsgős, meg nem bírnak csöndben maradni egyáltalán, de ezt az egy percet teljes csöndben, és utána olyan élményeket mondtak erről az egy percről, mi nem kérdeztük őket, hogy bennem például ez volt, másban más. Lényeg az, hogy nagyon a köztünk lévő kapcsolatból, akikből ez mozgott, született ez a gyermekszentségimádás, 2 alkalommal volt itt a templomban. Hát nehéz is megfogalmazni azt a kegyelmet, amit ott átéltünk.
Köszönöm szépen, és akkor megkérném, hogy ön is legyen olyan kedves bemutatkozni a hallgatóknak.
Dúcini Nagy Veronika vagyok, én az irodában dolgozom, 6 dolgozunk a templom irodájában, és elsősorban próbálunk egy olyan lelkülettel ott ülni, hogy aki hozzánk betér, az Jézussal tudjon találkozni. Bármilyen ügyet vagy kérést próbál elintézni.
Köszönöm, és akkor, hogyha volna olyan kedves ön is bemutatkozni, bár azt hiszem, hogy ismerjük személyesen is egymást, de kérem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak.
Simon András, grafikus vagyok. Itt lakom a telepen.
Igen, és hát én még mielőtt beszélgettünk volna, és bekapcsoltam volna a mikrofont, én Andrásról rólad nagyon sok mindent mondtam. Például azt, hogy nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy fiatalabb korunkban én nagyon sok kiállításodon játszottam annak idején, és zseniálisnak tartom, nem csak én, de szerintem a kedves hallgatók is a képeidet, az egyszerűségükben és a vallási témájukkal kapcsolatban is. Azt szeretném megkérdezni, hogy a művészetedre a vallás, a hit teljesen egyértelmű, hogy milyen hatással van, de te ezt hogy tudnád megfogalmazni a legszebben a hallgatóknak, a hallgatói családnak, András?
Hát legszebben nem tudom, hogy meg tudom-e fogalmazni, tanulságtevően tudom megfogalmazni. Én szoktam azt tréfásan mondani olykor-olykor előadásaimon, hogy én nem vagyok olyan tehetséges, mint amilyennek látszom. Akkor esetleg föltehetik a kérdést, hogy miért vagyok én ennyire álszerény, hát hiszen én hoztam létre ezeket a rajzokat, meg én írtam ezeket az írásokat. De valójában a tanúságtétel magja az az, hogy én a tehetséget kértem Istentől. Életemnek egy nagyon nehéz
kérdéses. De kaptál is.
Kértem és kaptam, mert hiszen aki kér, az kap. Igen. És ha valamiért meg kellene magamat dicsérnem, akkor az csak az lehet, hogy mertem kérni a jó Istentől. Uh-huh. Uh-huh. És mertem elhinni, hogy ő megajándékoz azzal a tehetséggel, amire vágytam, és ez így meg is történt. Én meg azt mondtam akkor neki, hogy Uram, ha ezt megadod nekem, akkor attól a perctől kezdve én nem a magam dicsőségét, hanem a te dicsőségedet fogom szolgálni. És gyakorlatilag ettől számítodik az én keresztény művész létem.
Igen. Azt hiszem, ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ezt a talentumot, amit kaptál a jó Istentől, és ezt mindannyian csodáljuk, nem csak én, hanem szerintem a Mária Rádió kedves hallgatói is. Na most arra kérném még Béla atyát, hogy a záró gondolatokat, amit elmondaná még a Mária Rádió családjának, ha azt még elmondaná nekünk, szívesen meghallgatnánk. Parancsoljon, atya!
Igen, most már hallottuk Simon Andrást, és én azt szoktam mondani, hogy három hírességünk van, akik ebbe a közösségbe tartoznak. András mellett Síje Jenő, akit gondolom, hogy nagyon sokan ismernek, és aki ide jár, és gyakran játszik, és segít bennünket közelebb kerülni az Istenhez a zenéje által, illetve hát az ő fiai is, most már is az ő családja is, illetve Hámori Kinga, aki pedig a rádió hullámhosszán keresztül a Katolikus Rádiónál dolgozik, és a Kossuth Rádióban csütörtökönként hallgatható például a katolikus félórában. De természetesen, ahogy már említettem, minden család és minden ember nagy érték, akik a közösséghez tartoznak, és azt gondolom, hogy tényleg mint egy mozaik, vagy mint egy puzzle kiegészítjük egymást, és minden darabra szükség van, hogy a kép teljes legyen. Talán azt gondolom, hogy nagyon nagy ünnep a búcsú, és a programok gazdagsága kifejezi azt, hogy összetartozunk, hogy közösségben vagyunk. És talán most, hogy itt András jelen van, és eszembe jut, mert pont ma jártuk az Öröm útját, hogy azok a képek, amiket András készített számunkra, és ami azt hiszem, hogy elég ritkaság, hogy a templomokban az Öröm útját megtaláljuk, és ráadásul a mi templomunkban úgy van, hogy a húsvéti időben az Öröm útját tesszük ki, az év többi részén pedig a keresztút található ugyanott, hogy ezáltal jobban közelebb kerüljünk, ahogy itt szó volt a kerigmáról, az örömhírről, hogy Krisztus meghalt és föltámadt, hogy ne csak a szenvedést vagy a nehézséget lássuk a kereszténységben vagy Krisztusban, hanem tudjuk az ő föltámadását értékelni, és tudjuk azt, hogy a valódi célunk az örök élet, nem a szenvedés a keresztény ember célja, a hívő ember célja, vagy hogy áldozatot hozzunk, hanem hogy az Istennel együtt legyünk, hogy ő legyen az, aki az ő szeretetét megmutatja, ahogy Jézus mondja, hogy szolgál nekünk, mert valóban az Eukarisztiában ez történik, hogy testét és vérét adja. Oda át fogjuk tapasztalni, hogy az Isten szeretetében el tudunk merülni, és a félelem nélküli életben tudjuk tapasztalni, hogy Krisztus feltámadása bennünk is megvalósulhat.
Kedves Béla atya, engedje meg, hogy megköszönjem ezeket az értékes gondolatokat, és elköszönjek öntől, és a plébánia hívő közösségétől is, és a kedves hallgatóktól természetesen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Én is köszönöm szépen! Isten áldja a hallgatókat!
Köszönöm!
Közösség, plébániai közösségeket bemutató műsorunk hangzott el.